Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő D. Bányász Gergő. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy megállapodott programjáról az új német kormánykoalíció. Leszállítják a választójogot is 16 évre, és 400 ezer új lakást építenének évente. Emelik a minimálbért, és legalizálják a füvet.
Németországban nem arról híres a politika, hogy hirtelen változások lesznek, azaz nagyon rapid döntések nem fognak születni, de azért kiemelhető, hogy hangsúlyváltások azért vannak. Nagyon sok karakteres politikát fog a úgynevezett jelzőlámpa koalíció vinni, nagyon sok újítás van, és vannak azért meglepetések a programot végignézve. Radikális fordulatra nem lehet számítani, de nagyon sok más minden fog történni, mint eddig.
Akkor, amikor azt mondják, hogy új dinamikát akarnak hozni az eddigi álló folyamatokba, akkor ez csak retorika?
Ez lehet retorika, de persze természetesen a programok szintjén is meg kell vizsgálni, hogy egyes pártok mit tudtak megvalósítani, és nagyon úgy néz ki, hogy a erős zöld hangsúly látszik ebben a programban. Persze azt is hozzá kell fűznünk még, hogy a pártoknak jóval kell ezt még hagyni a küldötteknek, a szociáldemokratáknál és a liberálisoknál, illetve a zöldeknél az egész párttagság fog szavazni, csak akkor lesz ez egy végleges szerződés.
Ebben mennyi kockázat van? Az elképzelhető, hogy végül valamelyik párttagsága azt mondja, hogy na ezt mégsem?
A zöld párttagságáról lehetett volna mondani a korábbiakban azt, hogy mindig rebelisek és más változtatásokat akarnak elérni, sokkal radikálisabban látják a dolgokat, és egyébként igaz is, a zöld tagság radikálisabb, mint a pártvezetés, baloldalibb, de miután 16 évig a zöldek nem kormányoztak, és már nagyon szeretnének, nem tudnám megképzelhetőnek tartani, hogy a párt tagság végül is megvétózna ezt a koalíciós szerződést, nagyon-nagyon valószínű, hogy megszavazzák, bár semmi se lehetetlen.
Hogyha megszavazzák, és a kormány megalakul, akkor ez egy stabil kormánynak fog számítani?
Mindannyian meglepődtünk azon, hogy ilyen gyorsan meg tudtak állapodni ezek a pártok. Németországban három párti koalíció eddig még nem volt. A pártok programjai nem összeegyezhetetlenek, mint látjuk. Nagyon sok hangsúlybeli eltérés van, de egy erős zöld karakter mutatkozik ebben a koalíciós szerzősben, de a liberálisoknak is benne van azért erősen a keze, és úgy néz ki, a szociáldemokraták sok mindent tolerálnak.
Energiaválság van mindenütt a világban, Európa határain pedig nagyon komoly katonai feszültségek vannak. Milyen energia és milyen külpolitika válható majd Németországtól?
Hát az energiapolitikában Németország az alapvető döntéseket már meghozta. Ugye az utolsó három atomenergia művet most 2022 végén le fogják állítani, és próbálják a CO2 semlegességet is elérni. Előre hozzák a szén kivezetést 2030-ra, és Németország az egyetlen ország, amely egyszerre száll ki a szénből és az atomból. Ez most egy nagyon nehéz döntés, és hogy a jövőbeli energiaválság hogy fog megoldódni, az egy nagy kérdés. Németország nagyon előre megy ezen az úton, a megújulók irányába még erősebben, mint eddig. Kérdés az, hogy ez meg fogja állni a realitást.
De van a németeknek erre már konkrét terve? Az egy hatalmas, gazdag ország, Európa motorja. Meg tudják csinálni? Tudják, hogy hogy akarják megcsinálni?
Ez a jövő zenéje. Megújulókra helyezik a hangsúlyt, modern gázeműveket akarnak építeni, de jelenleg politikai elképzeléseken túl konkrét javaslatok, konkrét elképzelések nincsenek, és kíváncsian nézhetjük, hogy Németország az energiaválságot hogy fogja megoldani.
Milyen lesz a német külpolitika? Amilyen a német külpolitika, sokan úgy látják, hogy az unió külpolitikája is nagyjából olyan.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Németország a jelenlegi koalíciós társak szerint sokkal elkötelezettebb szeretne lenni a külpolitikában, az Európa politikában, és nagyon sok tekintetben egy föderális Európa irányába szeretnék vinni a gondolkodás és a diszkurzust, de vannak azért olyan pontok is, amelyek magyar fülnek is kellemesen csengenek, vagy kellemesen csengetnek, például a balkáni bővítés erősítése, ami szerintünk Magyarország szerint is egy fontos dolog. De az Európa politikában számíthatunk konfliktusokra, erősítenének a föderális elemeket, az Európai Parlamentet, gyakorlatilag transznacionális listákat szeretnének bevezetni az Európai Parlamenti választásra. Nos, ezek mind olyan lépések, javaslatok, amelyek azért Európában nem mindenhol pozitív fogadtatásra telnek.
Minden brit évi 1500 fontot, azaz a mostani árfolyamon 658 ezer forintot veszít majd, ha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Ezt mondta még a 2016-os Brexit népszavazás előtt a kilépéseket levezénylő főtárgyaló, akinek megjegyzését most ásták elő, Svetnik Endre összefoglalója.
David Frost, Lord David Frost volt az, aki rátette a pontot az íkre és áthúzta a téket a brüsszeli kollégáival nyögvenyelősen kialkudott Brexit egyezményben. Most azonban kiderült, hogy az egykori szeszesi találgazati lobbistából lett főtárgyaló már régen tudta, hogy honfitársai nagy árat fizetnek majd a válásért. Egy most előkerült felvétel szerint Lord Frost még 2015-ben arról beszélt a skót parlament bizottsági meghallgatásán, hogy komoly összegbe kerül majd honfitársainak a kilépés. Ha lesz népszavazás, remélem igazi vita lesz arról, mit kapunk Európától. A közös piac és a kereskedelmi politika által generált vagyon Nagy-Britannia számára belépésünk óta 5-6-8%-kal lendítette fel a GDP-t. Egy átlagfizetésből élő számára ez évi 1500 font. A legtöbb embernek ez megéri, világos előny. De mivel nem látjuk minden nap, elfelejtettük. És ha nem vagyunk részei, akkor elveszítjük, mondta az uniós kilépés lehetőségéről. A megosztott britek végül marginális többséggel, de megszavazták a kilépést, majd a Brexit módjáról történő több éves húzavona után alkut kötöttek az EU-val magáról a távozásról. Frost múltbéli szavait visszaigazolta a Költségvetési Felelősség Hivatala nevű független szervezet, amely szerint a Brexit 15 éven át évi 1250 fontjába kerül majd a brit polgároknak. Frost közben az évek során a Boris Johnson mostani miniszterelnök által felvett kemény Brexit, azaz nem csak az EU-ból, de a közös piacból és a vámunióból való kilépés híve is lett. A történelem megmutatta, hogy az államok közötti valódi verseny a szabályozás és a kereskedelem terén az, ami a legmegbízhatóbban elősegíti az innovációt és a fejlődést. Ezért volt szükséges a kemény Brexit, mondta később. Ez a Brexit egyetlen formája, amely lehetőséget adott nekünk a kísérletezésre és a tettekre, fűzte hozzá. A pozitív megjegyzés ellenére korántsem pozitív a Brexit mérlege. Egyrészt folyamatos a vita a válási egyezményhez kötődő és az Észak-Írországra vonatkozó specifikus záradékról. Másrészt egyelőre a brit kormány adatai is azt mutatják, hogy a Brexit veszteségek 178-szor nagyobbak, mint a Johnson kormány által kötött új kereskedelmi megállapodásokból eredő nyereség. Állt vezető kutatók által az Independent című lapnak készített elemzésben. A Dél-Koreával, Szingapurral és Vietnámmal kötött szabadkereskedelmi egyezmények valójában csak az EU által velük kötött megállapodások kópiái. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök továbbra is az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő D. Bányász Gergő, a mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy reménytelennek és nyomorúságosnak írták le helyzetüket az iraki Kurdisztánban a fehér orosz határól hazatért migránsok. Bár nem háború elől menekültek, de sokan azt mondják, mindenüket feltették, hogy bejussanak az Európai Unió területére. Svetnik Endre összefoglalója.
A múlt héten vitték haza az első járatok Fehér Oroszországból azoknak az iraki kurdoknak az első csoportjait, akik korábban Minszkbe repültek, hogy a lengyel határon át megpróbáljanak illegálisan Nyugat-Európába jutni. Az egyik házaspár, Azad és felesége azt mondták az Al Jazeera-nak, hogy állatokként bántak velük a határon, és ezért nem szívesen adnak újabb és újabb interjúkat. Annyit viszont elmondtak, próbálunk nem gondolni a jövőre, mert világos, hogy itt Kurdisztánban nincs jövőnk, és az is világos, hogy az egész életünkre itt ragadtunk. Azad és felesége annak a 430 fős csoportnak a tagja, amely még múlt csütörtökön érkezett vissza az iraki kormány által szervezett járaton. Bagdadra az EU gyakorolt nyomást, hogy vigye haza állampolgárait. A férfi és más kurdok története azért érdekes, mert Irak leginkább demokratikus és stabil részéről a nagyfokú autonómiával rendelkező Kurdisztánból indultak útnak, amelyet még Saddam Hussein uralma alatt is bizonyos fokig védett Bagdad túlkapásaitól az amerikai repüléstilalmi zóna. A régióban azonban olyan mértékű a gazdasági kilátástalanság, hogy Azad megtakarított és a családtól kért pénzét a fehér orosz útra költötte. Először nem akartak hazatérni, mert nem akarták, hogy a pénz és az energia kárba vesszen. De aztán két tűz közé kerültek. A fehér orosz erők a határ felé szorították őket, a lengyelek pedig vissza. Ide-oda, ide-oda játszottak velünk, mint az állatokkal. Ez volt az a pillanat, amikor úgy gondoltuk, hogy itt az ideje feladni az álmot, hogy Európába költözzünk, mondta a férfi. A fagyos észak-európai határvidéken eddig már 11 migráns halt meg, míg az ott maradtak, még vacogva reménykednek. Közben a politikai sakjátszmával vádolt fehér orosz Lukasenka kormányzat elkezdte raktárépületekbe szállítani az embereket, de egyelőre nem világos, hogy mikor küldenek mindenkit haza. Lukasenka korábban jelezte, az ellene hozott uniós szankciók miatt engedi rá a menekülőket az EU-ra, de később meggondolta magát. az iraki Kurdisztánba visszatért Azad közben áldja a sorsot, amiért nem adták el a családi házat. Annak ellenére, hogy mindent, ami benne volt, kanapékat, hűtőszekrényt, kávéfőzőt, pénzét tettek, hogy bejuthassanak Európába. Emiatt valószínűleg az európaiak egy része nem érez együtt velük, hiszen akármilyen nehéz is az életük, még menekültnek sem nevezhetik magukat. Volt viszont olyan nincstelen hazatérő család, amelyiknek taxira sem volt pénze, hogy eljusson a reptérről a belső menekülteknek otthont adó központba. Kurdisztán viszonylagos stabilitása ellenére a helyiek a masszív munkanélküliséget és a mindent behálózó korrupciót említik, amiért távozni akarnak. És a régió egyes részein az iszlám állam gyilkolt és pusztított, és nehézkesen megy az újjáépítés. A regionális kormányzat viszont azt állítja, hogy az embercsempészek bújtották fel az embereket a távozásra. Svetnik Endre, Inforádió, London.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta az Európai Unió 2022-es uniós költségvetését, ami az összes kötelezettségvállalást 169.515,8 millió euróban, a kifizetéseket pedig több mint 170.603 millió euróban határozza meg. A vitában felszólalt a fideszes Deli Andor, délvidéki független képviselő is.
Számomra különösen fontos, hogy a regionális fejlesztések és a közös agrárpolitika kiadásainál a kezdetektől fogva egyetértés volt, és 22-re megfelelő szintű források kerültek elfogadásra. 22 várhatóan rekordév lesz a kifizetések tekintetében, hiszen a tagállamok részére két év alatt még 150 milliárd eurót kell kifizetni a 14-es 20-as időszak kereteiből is, és további támogatást fognak jelenteni a helyreállítási alapból származó juttatások.
Az Európai Unió jövő éves költségvetésében egyebek mellett több mint 49,5 milliárd euró jut a koronavírus járvány utáni fellendülés támogatására, valamint a gazdasági, társadalmi és kohéziós beruházások ösztönzésére. Az egységes piac versenyképességének fokozására, a kis- és középvállalkozások támogatására, beleértve az idegenforgalmi ágazatot is, 613,5 millió euró jut. Az egészségügyi unió támogatását és az egészségügyi szükségleteket 839,7 millió euró, az éghajlat semlegességre történő átállást pedig 1,2 milliárd euró segíti. Az unió Erasmus Plus oktatási ösztöndíja majdnem 3,5 milliárd euróval, a kulturális és kreatív ágazatok 406 millió eurós költségvetéssel rendelkeznek majd. Az EU a migrációs és menekültügyi politikára, amely magában foglalja a letelepedett menekültek integrációját is, 1,1 milliárd eurót, a külső határigazgatási együttműködés fokozására 809,3 millió eurót szán. Ebből 25 millió eurót az Európai Unió Fehér Oroszországgal közös határának védelmére. Az Európai Parlament nagy többséggel jóváhagyta az uniós közös agrárpolitika reformját. A Fidesz képviselői támogatták, míg a DK politikusai elutasították a tervezetet. Az EP képviselők elérték, hogy a tagállamok a közvetlen kifizetések legalább 10%-át kötelező jelleggel a kis és közepes méretű gazdaságok, a KAP költségvetésének legalább 3%-át pedig a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására használják fel. Azt is megszavazták, hogy jöjjön létre egy folyóárakon 450 millió eurós éves költségvetéssel rendelkező válságtartalék alap, amely áringadozás esetén a gazdák rendelkezésére áll. A német Peter Jahr a stratégiai tervekről szóló rendeletért felelős néppárti jelentéstevő szerint döntésükkel szeretnék megvédeni és támogatni a kulturális környezetünket fenntartó, valamint az azt megőrző családi gazdálkodásokat. Itt most reménykedem a tagállamokban. Azt mondom nekik, végre kell hajtani egy szállítási modellt. Szállítaniuk kell. Ki kell dolgozniuk a nemzeti stratégiai terveket. Ők döntik el, hogy milyen intézkedések vonatkoznak majd a gazdákra, és nem tilos ezt egyszerű módon megtenni. Szeretném, ha a tagállamok versenyeznének abban, hogy ez minél kisebb bürokráciával járjon. A korábbi kapszabályok idén év végéig vannak érvényben. Jövőre ezeket átmeneti szabályok váltják fel. Ha a tagállami kormányokat tömörítő tanács is jóváhagyja az új szabályokat, azok 2023. január 1-től lépnek életbe. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján november 25-én csütörtökön az EP-ben emelték fel a hangjukat a családon vagy kapcsolaton belüli bántalmazás ellen a képviselők. A vitában felszólalt a fideszes Járóka Lívia, független képviselő, az EP alelnöke.
2011-ben, mint Magyarországon, ratifikáltuk az Európai Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről szóló irányelvét és azok megelőzéséről szóló egyezmények minden olyan rendelkezését, amely valóban a nőkről szól és a nőkért szól. Az FRA 14-es tanulmánya kimutatta, hogy Magyarországon az uniós 33-as százalékos átlaggal szemben 28%-a esett csak párkapcsolati erőszak áldozatául a nőknek. Magyarország harcol a nők elleni erőszak visszaszorításáért. Mi nem a dokumentumok ratifikációjában, hanem a tettekben hiszünk.
A Momentumos Cseh Katalin, a Renew Europe képviselője, Orosz Bernadett esetét emelte ki, akit párja brutálisan bántalmazott. Aztán a magánélet védelmének megsértésére hivatkozva őt perelték be, miután nyilvánosságra hozta a vele történteket.
Her story clearly shows that our system is broken. Our system is failing victims.
Az ő esete világosan mutatja be, hogy a rendszerünk összeomlott, nem védi az áldozatokat. Az isztambuli egyezmény az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy ezt kijavítsuk. Azok az országok, ahol ezt ratifikálták, ott nagyon pozitív változások történtek ezen a téren. Elborzaszt, hogy milyen szégyenletes támadások érik ezt a dokumentumot. Itt a parlamentben is hallunk ilyeneket. Varga Judit magyar igazságügyi miniszter politikai hisztériáról beszél. Összekeveri az erőszakot a politikai hisztériával. Itt az ideje, hogy az EU sarkára álljon és tegyen valamit. A francia elnökség idején ezt napirenden kell tartani, mert az Európai Unióban a nők sokkal többet érdemelnek.
We call on the incoming French presidency to put it on the council agenda, because women in the EU deserve much better.
A családokért felelős tárca nélküli miniszter szerint a kapcsolati erőszak nem magánügy, mindannyiunk feladata felhívni rá a figyelmet. Novák Katalin a Facebook oldalára feltöltött videóban kiemelte, az erőszak minden formája, így a kapcsolati erőszak is elfogadhatatlan, és mindig az elkövető a hibás, sosem az áldozat. Ez volt az LP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az LP Perceket hallották.
Egy napot élt meg az új svéd kormány, mert a miniszterelnök lemondott a koalíció gyors összeomlása miatt, pedig az új kabinet történelminek ígérkezett. Magdalena Andersson lett volna az ország első női miniszterelnöke. Svetnik Endre mondja el a további részleteket.
Épp hogy megszáradt a tinta az egyenjogúsági politikájáról híres skandináv állam első női miniszterelnökének kinevezésén már is mennie kellett. A szociáldemokrata Magdalena Andersson azért állt fel, mert koalíciós partnere a Zöld Párt felmondta a kormányszövetséget, a parlament pedig nem fogadta el a költségvetését. A törvényhozás ehelyett a jobboldali ellenzék, benne a bevándorló ellenes szélső jobb által benyújtott költségvetést fogadta el. Szóltam a házelnöknek, hogy leszeretnék mondani, ismertette ezek után hozott döntését a médiával Andersson. A miniszterelnök lába alól a koalíciós partner zöldek húzták ki a szőnyeget, amikor közölték, nem hajlandók elfogadni egy olyan költségvetést, amelyet úgymond első ízben a szélső jobb fogalmazott meg. A svéd parlamenti politika sajátosságai miatt Andersson egy kisebbségi kormány élén még visszatérhet, és közölte is, hogy ez a reménye. Előtte azonban távoznia kellett, mert szavai szerint az az alkotmányos gyakorlat, hogy a koalíciós kormánynak le kell mondania, ha kilép az egyik partner. Nem akarok olyan kormány élén állni, amelynek megkérdőjelezhető a legitimációja. A labda most ismét a parlamenti elnök térfelén van, aki újra konzultációkat kezd a svéd parlamenti pártokkal a kormányalakításról. Mint a BBC megjegyezte, a svéd nők 100 éve kaptak szavazati jogot, és az 54 éves Andersson személyében most lett volna első női miniszterelnöke az országnak. Ezzel a svédek beérték volna az őket ebben a tekintetben 18 évvel megelőző finneket és 10 évvel megelőző dánokat. Andersson már így is kisebbségi kormánnyal állt fel, kérész életű kétpárti koalícióját kívülről a baloldali párt támogatta, cserébe a magasabb nyugdíjakról szóló ígéretért. A személyéről szóló parlamenti voks korán sem volt meggyőző, a 349 képviselőből 174-en szavaztak ellene, 54-en tartózkodtak és 117-en támogatták. Ez azt jelenti, hogy a korábbi veterán pénzügyminiszter egy szavazatos győzelemmel indulhatott volna neki új megbízatásának. A BBC elemzése szerint, ha újra ő lesz az esélyes a miniszterelnökségre, akkor ismét megválaszthatják, mert a zöldek jelezték, bár immár nem lépnek vele koalícióra, de támogatni fogják. Újabb kisebbségi kormánya azonban még gyengébb lenne, mint a mostani, és valószínűleg tartania kellene magát a politikai spektrum másik oldalán ülő ellenfelei által elfogadott büdzséhez. Ami mindebből kiderül az az, hogy jelenleg mennyire polarizált a svéd politika, jegyzi meg az elemzés. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő D. Bányász Gergő, a műsorvezető pedig Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.